Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyéjeké, földieké és föld alatt valóké, hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás békesség! Erős vár a mi Istenünk! Az Úr áldjon meg téged! Szeretett testvéreim, foglaljunk el a helyünket, és kezdjük meg ökumenikus Isten tiszteletünket. A sárga énekeskönyvünk második számú énekével, amit a református énekeskönyvünkben a 150. zsoltárként ismerünk. Azért is mondjuk így kettő számmal, mert lehet, hogy már elfogytak a sárga énekeskönyvek, és akkor a hátsó asztalról még elvehetőek a református énekeskönyvek is. Tehát a sárga könyvünknek a második éneke, a református énekeskönyv 150. zsoltára, mind a három versével énekeljük: dicsérjétek az Urat, áldjátok őt szent voltát. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szerető mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, mi most a mélységből kiáltunk hozzád, aki a magasságban vagy. Mégis dicsőítünk, áldunk és magasztalunk azért, mert nem vagy tőlünk távol. Légy áldott, hogy úgy magasztalhatunk mennybemenetel ünnepén, hogy mégis egy imádságnyi közelségre vagy hozzánk, hogy elér hozzád imádságunk, magasztalásunk, bűnbánattartásunk és a mi kéréseink szava. Légy áldott, hogy elér hozzánk a te szereteted, mert azt ígérted, hogy nem csak a magasságban és a fenségben lakozol, hanem a megtört szívűekkel, az alázatos lelkűekkel is velük vagy, hogy meg akarod gyógyítani, meg akarsz eleveníteni minket. Dicsőítünk, áldunk és magasztalunk, és bízunk abban, hogy közel vagy hozzánk, mert a mi Úrunk Jézus Krisztus, aki ott van a te jobbod felől, közben jár érettünk, képvisel bennünket. Dicsőséges, feltámadott Úr Jézus Krisztusért, a hozzád költözött Urunkért kérünk, vonj minket is magadhoz. Könyörülj mi rajtunk, hogy meglássuk-e világban a te akaratod, terveid kibontakozását, szabadításod, üdvözítő munkád eseményeit. Legyen kedves előtted, Urunk Istenünk, hogy most egy népé legyünk. Különböző felekezetűek, lehessünk a te néped, egyházad. És hogy ennek a munkának, szent munkának az eszközei lehessünk itt Soroksáron, Erzsébeten, ebben a nagyvárosban, Budapesten. Kérünk, tisztíts meg minket a te igazságod által, hogy alkalmasabbakká lehessünk szolgálatodra. Könyörgünk, hogy küldd el szent lelked által a mennyből erőidet, ajándékaidat. Annyit küld, hogy általa gazdagodjunk, másokat erősíteni, gazdagítani tudjunk. Az értünk meghalt, feltámadott és mennybe költözött Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg könyörgésünket. Amen. Most pedig hallgassuk meg a katolikus közösség a plébánia templom énekkarának szolgálatát, egy éneket fognak közöttünk most elénekelni. Köszöntöttük egymást a különböző felekezet köszöntéseivel, hogy egy közösségé lehessünk. Így mindenki érezhette, hogy meg van szólítva és meg van köszöntve ezen az Isten tiszteletünkön. Én mégis szeretném még az igei magyarázat előtt igével köszönteni ezt a gyülekezetet, hogy így is egy népé lehessünk. Kicsit közel hozva a testvéreinkhez az előző hétnek az estéit, hiszen mi ebben a közösségben felekezeti hovatartozásról függetlenül az előző három estén is együtt voltunk, és a lélek gyümölcseire, annak az ige szakasznak az üzenetei figyelve próbáltunk hangolódni a ma estére is, mennybenetel ünnepére, és készülve a már előttünk lévő pünkösdre, Szentlélek kitöltetésének ünnepére, az Anya Szent Egyház megszületésének ünnepére. Én szeretném a testvéreket tehát a Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele 5. részének 22. versével köszönteni. De a léleknek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Kedves szolgatársaim, akik az előző három este szolgáltak, szépen végigvették a lélek gyümölcse során az adott verseket, szavakat. Első estén a szeretet öröm szavát, második este a békesség, béketűrés, türelem szavát, a harmadik estén pedig a szívesség és a jóság szavát. Én a testvéreket a három utolsó szóval szeretném röviden köszönteni. Ez így hangzik: a léleknek gyümölcse hűség, szelídség, mértékletesség, más fordítások szerint önmegtartóztatás. Kedves testvéreim, a léleknek gyümölcse hűség. Szólít meg bennünket Urunk szava. Ahhoz, hogy kiderüljön, hogy van-e bennünk hűség, vagy éppen hűtlenek vagyunk, ahhoz egy dolog mindenképpen szükséges: a kapcsolat. Kapcsolatban kell lennünk ahhoz, hogy kiderüljön, az adott kapcsolathoz mi hűségesek, vagy pedig hűtlenek vagyunk. Érezzük és tudjuk, bár nekem könnyű lenne itt a görög eredeti szövegben a hitről beszélnem, mert itt a hitnek a szava áll az eredeti szövegben, de a Károli fordítás és egyéb más fordításunk sem véletlenül a hűség szavát hozza. Valóban a lélek egyik legcsodálatosabb ajándéka a hűség. Tehát, hogy nem emberi erőlködés az. Pál apostol a megelőző igeversekben a testcselekedeteit sorolja. Mik a testcselekedetei? És hosszasan sorol egy bűnkatalógust. És utána miről beszél? A lélek gyümölcséről. Ami tehát nem emberi teljesítmény. Nem a miénk, nem a mi küszködésünk és izzadságunk, hanem Isten műve mi bennünk. A lélek ajándéka bennünk. Testvéreim, mi azért ünnepelhetünk áldott csütörtökön mennybe menetelt, mert Jézus Krisztus hűséges. Ő hű hozzánk. Hű a kapcsolathoz. Hű önmagához. Hű az ő elhívásához, amikor megszólított bennünket. A lélek gyümölcse tehát a hűség. Mi azért ünnepelhetünk, azért magasztalhatjuk Urunkat, mert ő hűséges hozzánk. Ez a lélek gyümölcse. A lélek gyümölcse a szelídség is. Hiszen mi azt éljük és azt tapasztaljuk meg, farkas törvények uralkodnak körülöttünk és köztünk. A szelídség szavát nem is tudjuk értelmezni a mai világban. Mert aki szelíd, azt eltapossák. Aki szelíd, az nem számít. Aki szelíd, az nem jut előrébb. Aki szelíd, annak nem megy előre az élet fekere. Mi magunktól szelídséget hogy gyakorolnánk? Testvéreim, akkor, amikor az első adandó alkalommal ér bennünk valami méltánytalanság, azonnal azt gondoljuk, fizetnünk kell. A rajtunk ért méltatlanságot és sérelmet azonnal, abban a pillanatban lepereljük. Nem várjuk meg. Az indulat bennünk az, hogy rögtön válaszoljunk. Rögtön elégtételt vegyünk magunknak. Ez a mi lelkületünk, a test így cselekszik. Érezzük, hogy mennyire a lélek gyümölcse, mennyire a tőlünk dicsőségbe hazaköltözött Úrnak az ajándéka a lélek által, a szelídség. Mert róla tudjuk, hogy szelíd volt, és alázatos. Pedig testvéreim, őt minden méltatlanság érte. Ő volt az egyedül földön élő ember, akivel minden méltatlanság megeshetett. Nem is tudjuk elképzelni mennyire. Drága testvéreim, mi hivatkozni szoktunk az emberi méltóságra. Mennyi minden területen megillet engem a méltóság, hogy velem méltánytalanság ne eshessen meg. Nekem jogaim vannak. Engem ne alázzanak meg. Végig se tudjuk gondolni, hogyan alázták meg Krisztust emberi méltóságában. Mert neki egy ruhája sem maradt. Neki egy talpalatnyi föld sem maradt. Tető a feje fölé sem jutott. Ő valóban minden emberi méltóságát elvesztette. És szelíd maradt. Testvérünk, nem a mi ügyünk és nem a mi erőlködésünk a szelídség. Az nem a mi munkánk. Azt nem mi izzadjuk ki magunkból. Az a mennybe költözött Krisztus ajándéka. Lélek által az övéinek. Mértékletesség. Önmegtartóztatás. A lélek gyümölcse. Furcsa ez a szó egy református lelkipásztor szájából. Önmegtartóztatás. Hiszen én leggyakrabban azt kapom meg más felekezetű testvéremtől, ha az utcán találkozunk és beszélgetünk, hogy neked milyen jó. Péter atya, így szoktak szólítani. Nem szoktam már megmondani nekik, hogy nem vagyok az. Mert hogy ugye neked lehet családod is. Van feleséged, gyermekeid. A testvérekben nem kell nagyon magadat megtartóztatnod. Ha jól főz az asszony, még a testvéred is jól tartja, és sorolhatnád. Bár pap vagy, lelkipásztor vagy, de neked magadat megtartóztatnod nem kell. Gondolkodnak így általában az emberek. Más felekezetek meg úgy gondolkodunk, más felekezetek lelkipásztorai papjairól, hogy hát viszont nekik nagyon. Mindenben meg kell tartóztatniuk magukat. Önmegtartóztató életet kell élniük maguktól. Ez a két szélsőség, ahogy mi tekintünk egymás életére, egymás szolgálatára. És közben eszünkbe sem jut, hogy az, amit az egyik oldalról emberileg teljesíthetőnek tartunk, gondolunk, a másik oldalról azt gondoljuk, hát képtelenség megtartani. Az nem létezik, hogy valaki önmegtartóztató életet éljen. Az egyik, mert emberileg képtelen rá, a másik pedig azért, mert nem kényszerítik rá külső törvények. Mértékletesség, önmegtartóztatás. Megint nem a mi teljesítményünk. A lélek ajándéka. A lélek gyümölcse. Így vezessen bennünket, drága szeretett testvéreim, ma esténken. A lélek gyümölcsétől egészen majd az áldozó csütörtöki evangéliumig, ez a mai este, az ígéretfigyelés, az ige magyarázat, a léleknek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, így legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg most az igehirdetésnek az alapigéit. Más írása szerinti Szent Evangélium 16. fejezetéből a 16. rész 14. versétől olvasom a fejezet végéig Isten igéjét. Azután, amikor az asztalnál ültek, megjelent Jézus magának a 11-nek, szemükre hányta az ő hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. És ezt mondta nekik, elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólanak. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálos isznak, meg nem átmétik. Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minek utána szólott nékik, felviteték a mennybe, és ült az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenve prédikáltak mindenütt, az Úr együtt munkálva ővelük, megerősítvén az igét a jelek által, amelyet követik vala. Amen. Ez az Isten írott igéje. Istennek legyen hála.
Kedves testvéreim, nem könnyű helyzetbe kerültem, hiszen akkor kell megszólalnom, amikor a mi Urunk befejezte a beszédét, és fölvétetett a mennybe. És nem könnyű beszélnem nekem itt az urasztalánál egy másik közösségnek apja helyén. Köszönöm Péternek a barátságát, a bizalmát, és amikor itt sorolta a Szentlélek gyümölcseit, akkor eszembe jutott valaki, azt mondta, hogy a mi hitünk, a mi kereszténységünk olyan, mint egy nagy kert. Szakíts le néhány gyümölcsöt, mert az egészet úgyse tudod megenni. Talán ezen a héten, ami ennek a közösségnek az életében biztos, hogy a kegyelemtől indítatott valóság, hiszen úgy készülni pünkösdre, arra, ami a kezdeteket adta, hogy itt ezeken az estéken történt, bízunk benne, hogy ez nem csak emberi erőfeszítés, nem csak udvariasság, hogy hát meghallgatjuk, hanem valóban a gyümölcs termésének, fölfedezésének, és a magunk számára való leszakításának is az ideje. Húsvét az Úr föltámadása, és pünköst között élünk. És valójában rá kell döbbennünk arra, hogy pünkösd nélkül mindaz, ami történt, nem érthető. Elfogadhatatlan. Hiszen minden emberi ellene szól annak, amiben mi hiszünk. Pál apostol mondja is tapasztalata, hogy a zsidóknak oktalanság, a pogányoknak, a görögöknek meg ostobaság, hogy olyan valakiben hinni, aki így fejezte be az életét ilyen tragédiával. És pontosan az apostoloknak is be kellett járni ezt az utat, hiszen meg kellett kínlódják, meg kellett szenvedjék azt, hogy valóban az ő Krisztusuk föltámadt. És fölismerték húsvétkor, és pünköstkor vált ez valóban teljessé számukra, hogy ez a 33 éves galileai názáreti Jézus, akit keresztre feszítettek, az ő szavaival az örökkévaló Isten szól, hogy a második isteni személy. Ez a mi hitünk, az a valaki, aki így szólt hozzánk, aki igen közel jött hozzánk, hogy emberré lett, hogy össze lehetett téveszteni. Most egy kicsit ugrok vissza a történetbe. Miért kellett Júdásnak megegyezni, hogy csókot ad a názáretinek? Hogy nehogy egy másik apostolt vigyenek már el helyette. Össze lehetett téveszteni a többiekkel. És Jézus, amikor azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk, akkor kitárja ezt az isteni valóságot, amiben ő élt, amelyről soha nem feledkezett el. És ezt az egységet újra és újra maga emberségében is megerősítette. És amikor elérkezik pünkösd és részesülnek a Szentlélek erejében, akkor elvezeti őket a lélek minden igazságra. Eszükbe juttatja nem csak azt, ami történt, hanem föltárja a valóságot is. Húsvét és pünkösd nélkül, és ez a szép ebben, hogy most Itt élünk a két ünnep között. Húsvétban még benne vagyunk, pünkösdre pedig már készülünk. Tehát el kell gondolkodnunk azon, hogy mit jelent ez számunkra. Vigyázzunk azért erre a két szóra, hogy leszállott meg fölszállott. Mert ez csak a mi emberi vonatkozásainkban értelmes. Ezzel azt akarja kifejezni a Szentírás, hogy az Istentől jött, értünk emberekért, a üdvösségünkért. És kifejezi azt is, hogy visszament oda, ahonnét jött. De nem úgy, hogy nem marad utána semmi. Ezen a mai estén kérdezzük meg úgy magunktól, hogy van valami kapcsolatunk mennybe menetele és a mi életünk között? Úgy végig futott rajtam, ahogy itt ültem, hát itt van egy bizonyíték. Mi egyek vagyunk, ugyanazt az ünnepet ünnepeljük a mai napon. És nem tett át a katolikus egyház se, és a protestáns egyházak se egy más napra, hogy nehogy véletlenül már hasonlítsunk egymásra. Ezek azok a pontok, amelyeket nekünk föl kell fedezni, és amire boldog 23. János pápa, aki a nagy áttörést jelentette az egyházak közötti közeledésben, azt mondta, hogy ne azt keressük, ami szép válasz, hanem ami összeköt. És ez a mai este, ez az ünnep összeköt bennünket. Igaz, mi majd vasárnap ünnepeljük, mert nálunk ugye parancsolt ünnep lenne, és hát a kommunizmus miatt az egyház kénytelen volt bizonyos ünnepeket áthelyezni. De a lényeg ugyanaz. Krisztus a mennybe fölment. És tudunk mi valamit kezdeni azzal a Márk evangéliumi mondattal, hogy az Úr Jézus miután ezeket elmondta nekik, fölvétetett a mennybe és helyet foglalt az Isten jobbján. Zavar bennünket az, hogy az apostolok mást értettek a menny alatt, mint amit mi értünk. Mi tudjuk, hogy csillagok milliárdjai és tejútrendszerek és mi egyéb van még ott fölöttünk. Számukra ez egy nagyon egyszerű volt. A fölemelkedés az annyit jelent, hogy az Istenhez való közeledés. És most egy kicsit próbáljuk a teljesség igénye nélkül Jézusnak a mentalitását, hogy magunk elé állítani. Maradjunk ezen a szinten, hogy a menny volt, az a menny országot is jelenti. Talán, és nyilván a szülők ezt jobban tudják, mint én, amikor menekülni kellett a betlehemi gyermekgyilkosság elől Egyiptomba, az a pici gyerek ott Mária oltalmazó karjai között, vajon hogyan tekintett az ég felé? Nézte a felhők játékát? Esetleg a pálmafáknak a levelét? Mint amikor egy kisgyerek kinyitja a szemét és kezdi fölfedezni a világot, és nem csak a szüleit ismeri már meg és mosolyog rájuk, hanem néz körül. Az Isten fia ugyanígy kezdte az égre tekintést. Aztán eltelik 12 év, és a zsidó szokás szerint fölviszik a jeruzsálemi templomba. Maga az impozáns templomépület, vagy még inkább a tüntelen ég felé szálló áldozati oltárról a füst. Minden bizonnyal ezt a 12 éves gyermeki tekintetet is megint arra készített, hogy fölfelé nézzen. Aztán ott marad a tanítók között, és megdöbbennek azon, ahogy kérdezi őket, és ahogy felel nekik. És amikor tanít, amikor elfárad, Szentírás azt írja, hogy nem a puha ágyat kereste, hanem kiment az éjszaka csendjébe, hogy egyedül legyen, hogy imádkozzon. Talán egy kicsit nekünk is meg kellene tanulnunk Jézusnak ezeket a fölfelé tekintéseit. Egy csillagos égre való fölfelé tekintés. Sajnos az jellemez bennünket, hogy mint a középkori szerzeteseket, hogy csak annyit nézhettek a földön, amennyi egy koporsónak a hossza. Nem itt tartunk mi is, hogy lefelé nézünk. És ezért megyünk el egymás mellett az utcán, és az ember ráköszön a másikra, vagy nem vesz észre a köszönést, akkor ebből is időnként sértődések vannak. Aztán ott van az ő gondoskodó szeretetének csodája, a kenyérszaporítás, amikor a Máté evangéliumában olvassuk, fogta az 5 kenyeret, meg a 2 halat, föltekintett az égre, és megáldotta. Megint a fölfelé tekintés. Aztán János evangéliumában följegyzi a 11. fejezetben Lázár föltámasztása előtt, hogy ott a sír előtt az égre emelte tekintetét, és így imádkozott: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Csak a körülálló népért mondom, hogy higgyenek. Megint fölfelé néz. De ez a tekintet nem a keresésnek a tekintete, hanem tudja, hogy kire kell tekinteni. És ezt kell nekünk is felfedeznünk, hogy mi mindnyájan az Isten képét hordozzuk. És amikor egymás arcába tekintünk, és megint mondhatnám azt, hogy egy-egy beszélgetés alkalmával hányszor tudunk mi a másik szemébe belenézni. Alig 40 nap telt el a gyászos esemény ott a Golgotán. Talán már nem tudta fölemelni a tekintetét. Bizonyára a fejére tett töviskorona is megakadályozta fájdalmával azt, hogy fölnézzen. De akkor már a szívét, a lelkét emelte az örökkévalóhoz. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. És az a mai ünnep, amit nem csak az evangéliumok, hanem az apostolok cselekedete is megőriztek, egy kicsit megfordítják ezt a Jézusi fölfelé tekintést. Mert azt olvassuk az első fejezetben, hogy szemük láttára fölemelkedett. Majd így folytatta, amint merőn nézték, mármint az apostolok, hogy emelkedik az égbe, egyszerre 2 férfi termet mellettük fehér ruhába öltözve: Galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Itt pedig levonja az angyali jelenés az apostolok tekintetét az égről. Mert ott van a lelkükben a küldetés. Most már ne nézelődjetek, hanem menjetek és tegyetek valamit, hiszen megbízásotok van. És ez a mi kereszténységünknek a lényege, hogy nem csupán szemlélődnünk kell, Uram, bocsá, lesni egymást, hanem nézni azt, hogy mi a feladatunk az Isten szőleibe. Az üdvözítő maga nem csak a tekintetével mutatta meg, hogy hová kell néznünk, hanem az ő egész életével akart fölemelni bennünket, az ő tanításával, az ő evangéliumával, hiszen nem ebből merítjük az erőt a mindennapokhoz. Amikor elkeseredik az ember és fölnyitja a Szentírást, hányszor döbbentem már meg azon, hogy hogy lehet az, hogy több ezer évvel ezelőtt pont ezt a mondatot írták, ami nekem most erőt ad. Ez egy kívülálló, egy hit nélkül való ember, aki a Bibliát csak úgy olvassa, mint kultúrtörténeti emléket, az nem fogja megérteni. De mi megértjük. Mert Jézus azt akarta, hogy a szívünket emeljük föl. Amikor a beiktatás volt, ezen a helyen úgy köszöntöttelek, hogy eddig Esztergom közelében voltál, most meg egy esztergomi közelében vagy. És hát hadd menjünk vissza oda Esztergomba. A bazilikának a felvidék felé való nyugati homlokzatán, ott a hatalmas fölirat, talán 3 méteres betűk, Quae quaeris, quae sursum sunt querite, ugye a Kolosszai Levél 3. fejezet 1. verse, az odafönt valókat keressétek. Nem a Várhegyre utal, hanem arra, ami egy templomnak a hivatása. Ezért építettek tornyokat a templom tetejére, hogy fölfelé mutasson az Isten felé, hogy ott van a mi helyünk, oda ment a mi mesterünk, és oda vár minket. De nem csak a tekintetünkkel, hanem az egész életünkkel. És ezért az életért, hogy ez oda jusson, bizony elég nagy árat kell fizetni. És rá kell döbbennünk arra, hogy a földi valóságokat föl kell cserélni az örökké valóságra. Sokszor elgondolkoztat bennünket az élet, idős emberek, akiktől lassan az Isten mindent visszavesz. Nem azért, mert büntetni akarja, hanem hogy csak ő maradjon. És ha itt tudjuk visszaadni akár az egészségünk egy-egy részét, akár a családtagjainkat, akár a veszteségeinket, akkor tudjuk, hogy kinek adjuk vissza, akitől kaptuk. A zsoltáros is azt imádkozza, mi az, amit az Úrnak adhatok, mindazért, amit kaptam tőle. Mindig az Isten adósai maradunk. És Jézus ezért mondja, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, de lelkének kárát vallja. Ez a világ a maga dolgaival, az előmeneteleivel, a sikereivel, az örömeivel elmúlik. Azokat nem tudjuk örökké valóvá tenni. És a mi keresztény életünknek az igazsága az, hogy mulandó ez a világ, de örök értékeket hordoz. Föltámadás és a mennybe menetel közötti 40 nap Jézus szeretetének a története. Tessék az esti csendességben végigolvasni azt a rövid kis néhány fejezetet, ami ezt a 40 napot magába foglalja. Amit ott Jézus mond, azok az evangélium legszebb fejezetei közé tartoznak. Minden gesztusa, minden kifejezése olyan oktatóan finom. Csak Pétertől az a 3 kérdés, szeretsz engem, szeretsz engem, szeretsz engem. És Péter a 3. már nem tud ösztönösen válaszolni, csak annyit, hogy Uram, te mindent tudsz. Vagy az Emmausziaknak az a kenyértörés, akkor nyílik meg a szemük és ismerik föl az ismerős gesztust. Vagy Tamásnak a sebeknek a fölmutatása, sőt, hát azért egy élő sebbe azt mondani, hogy dugd bele az ujjadat, hogy tapasztald meg, hogy ez valóban én vagyok. Ez olyan finom és olyan mesterien, olyan istenien tanító és megerősítő, ezért érdemes nekünk ragaszkodni Krisztushoz. És újra összefoglalja, ezeket akartam elmondani nektek. Mert tudja azt, hogy nem maradhat itt tovább. De ha elmegy, sem hagy árván minket. Jézus nem akarja az ég örömét magában megélni, és ezért viszi magával a mi emberségünket, hogy legyen ott valóban helyünk. Ott van már valami belőlünk az Isten országába. És oda kell nekünk is törekedni. Jézus megváltásával élünk. És ez a megváltás majd az örökké valóságban teljesedik ki. A régi prédikációkat mindig olyan érdekes módon fejezték be, hogy majd akkor az örökké valóságba eljutva is, amen. Hát nem ez a lényeg. Nem ez lesz az életünknek is a befejezés, hogy majd az Isten mondja, hogy az örökké valóságban. bár csak kivétel nélkül mindnyájunk fölött elhangozna majd akkor, jöjjetek, atyám áldottai, birtokoljátok az országot, amely nektek készült a világ teremtése óta. Jézus megváltásából élünk reménységben. A keresztény ember a remény embere. És ahogy tudjuk, ami hitünkből, hogy ott ül az atyának jobbján, és vár minket, osztozik az ő dicsőségében, közben jár értünk, vagyis a mi javunkra van ott. Áldozó csütörtök, amit most ilyen példamutató módon, félretéve vallási meggyőződésbeli különbségeket, tényleg az imádság egységében tudunk itt most együtt lenni, meg kell fogalmaznunk a mi áldozó csütörtöki hitvallásunkat, hogy mi tudjuk, hogy hol van Jézus. De valljuk, hogy nem hagyott el minket. És ezt a hitvallást kell kiterjesztenünk, nem elsősorban a szavainkkal. Lassan ez a világ belefárad a sok beszédbe. Látni akar. Mint ahogy azok a görögök is oda mentek Fülöp apostolhoz, és azt mondták, hogy Uram, látni szeretnénk Jézust. Ez a világ is látni szeretné Jézust. Mielőtt bejöttünk az Isten tiszteletet kezdeni, Péterrel beszélgettünk, és említettem, hogy Szent Atya 16. Benedek pápa egy nagyon fontos irányultságot jelölt ki a katolikus egyház számára. Nem csak azért, mert 50 évvel ezelőtt volt a II. Vatikáni zsinat, ez a nagy áttörés. Azt akarja, hogy ősztől a következő év őszéig a hit évét éljük. Először is fogalmazzam meg saját magam számára, hogy mit jelent az én hitem. Formaságokat? Bizonyos ismereteket? Vagy ez a hit az a küldetés, amit az apostolok is kaptak, hogy menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet. És az a küldetésünk, hogy bár csak sokszor olyan maroknyi kis nyájnak érezzük magunkat, de hát az a 11-2000 évvel ezelőtt mivé tudta tenni ezt a világot? És a világ minden ereje ellen szegül Krisztus tanításának. Gondoljunk csak a vértanúk tömkelegére, akár napjainkban is, hiszen ma is üldözik a keresztényeket, ha azok tényleg keresztények. Mi tudjuk, és valljuk. És erre tanította az apostolokat is, hogy nem hagylak árván titeket, aztán íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig, és elküldöm a vigasztalót. Olyan megdöbbentő és elgondolkodtató, hogy Jézus onnét jött, és hitelesen tudott beszélni. Mint ahogy ő szavának is súlya volt, amikor azt mondta, hogy boldogok a lélekben szegények, mert ő valóban szegénységben élt. Meg kellett elégedjenek József kétkezi munkájának szerény gyümölcsével, a mindennapi kenyérrel. Testvéreim, csak arról tudunk hitelesen beszélni, amit magunk is megélünk és megkínlódunk. Nem vagyunk még egészen biztosak és bizonyosak, de van hitünk. És ez a hit lesz egyszer majd valósággá, és ez a mi reményünk. Hiszünk, készülünk rá, várjuk. És mindenek fölött ott van az a szeretet, amelynek bizonyos szintű megnyilvánulása ez a mai este is. Lehet, hogy 200-300 évvel ezelőtt ez még elképzelhetetlen volt. És most nem jelent már problémát. Ezen a földön azért a mennyországnak megvannak a maga állapotai. Hányszor és hányszor érezzük és fogalmazzuk meg azt, hogy úgy éreztem, mintha a mennyországban lennék. Talán ilyen lehet egy gyermek születése, ilyen lehet a családnak egy-egy bensőséges öröme, egy jól sikerült találkozás, egy igazi barátság, vagy egyáltalán valakinek a közelsége, aki fontos nekünk. És ilyen mennyországot idéző és elénk táró maga az Isten igéje is. Amikor tényleg úgy érezzük, hogy nekünk szól, rólunk szól, benne vagyunk. És ez meg kell, hogy legyen a szívekben, és ott kell legyen az emberi életekben is. Isten a hit útjára vezet minket, és ezen az úton vezet, és amikor elkezd munkálkodni bennünk, akkor utána azt fogjuk észrevenni, illetve nem mi, hanem mások, hogy már munkálkodik rajtunk keresztül is. Augustinus, vagy ahogy mi mondjuk, Szent Ágoston püspök, sokak által ismert mondás, hogy nyugtalan a mi szívünk. Igen, a szív az mindig nyugtalan, de ez a hitünknek a kockázata. És ezért érdemes vállalni, mert ez az egész félelmetesen gyönyörű és valóság, mert Krisztus garantálja, akit ma együtt ünneplünk. Amen. Most forduljunk testvéreim örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk fölment a mennybe, elfoglalta trónját atyának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljövetelét. Az egyes kérésekre majd azt válaszoljuk, kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról. Könyörögjünk az egyház egységéért, hogy a vigasztaló Szentlélek vezessen tovább mindannyiunkat a krisztusi közösség útján. Könyörögjünk a népek vezetőért, hogy igazságosságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket. Könyörögjünk az egyház tagjaiért, hogy Urunk mennybe menetele, adjon erőt nekünk a kísértésekben, és hűségesnek találtassunk. Könyörögjünk önmagunkért, közösségeinkért, hogy egykor mindnyájan együtt lehessünk Krisztus dicsőségében is. Urunk és Istenünk, segíts, hogy mindig híven szolgáljunk szent fölségednek, el ne veszítsük kegyelmed ajándékait, és folytonosan velünk maradja a földön, ahogy ígérted, mindaddig, amíg egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe, ahová hazavált minket Krisztus, a mi Urunk által. Megköszönjük az ígéret és szolgálatát, és várjuk a Plébánia templom énekarának két énekét. Nagy szeretettel!
Yeah.
Az Isten nevére térjen dicséret, dicsőség, tisztesség és háladás. Elmúlt hetünk minden mozdulatáért. Köszönöm szolgatásimnak, lelkész testvéreimnek, hogy vállalták a szolgálatot, a közös szolgálatnak az örömét, jó ízét, a különböző felekezetek vezetőit. Valóban Istené legyen minden dicsőség a hét minden mozdulatáért. Nem tudom olyan szépen elmondani, ahogy az énekszóban elmondták testvéreink a dicséretét az örökkévaló Istennek, de mi itt a református közösségben azért is hálát adhatunk mai napon, hogy 10 új egyháztagot köszönhetünk a gyülekezetben, hiszen 4 iskoláskorú és 6 felnőttkorú testvérünk tett bizonyságot hitéről, az Anyaszent Egyház ősi szokásához híven, éppen áldott csütörtök napján tettek hitvallást hitükről itt a gyülekezetben. Őket is köszöntjük nagy-nagy szeretettel a hitvallók között, az egyház közösségében. Áldja és őrizze meg az ő induló életüket, hitüket az örökkévaló Isten. Közösen mondjuk együtt fennállva, testvéreim, közös hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Az ökumenikus hitforma, illetve fordítás szerint majd azt követően az Úrtól tanult imádságot mondjuk el közösen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülő fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátusnak, megfeszítetté, meghalt és eltemetté, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg, légyen a szabadság, legyen meg a szabadság, mint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kérdéseket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg nékünk, miképpen mi is megbocsátják az ellenünk védkezőknek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindenekkel. Az adakozásra elkészített alkalomban, testvéreim, emlékezzünk meg az Úr Jézus Krisztus szaváról, ő mondta, jobb adni, mint venni. Fogadjuk együtt most így Isten áldását, testvéreim. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre én is hívattatok egy testben, és hálázatosak legyetek, a Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon. Amen. Halottaiból föltámadt Krisztus, igaz Istenünk kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a mindenható Istennek, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek áldása szálljon le reátok és maradjon veletek mindenkor. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk végén helyüket elfoglalva a záró éneket énekeljük el közösen. Sárga énekes könyvük 43. számú énekét, református énekes könyvük 468. dicsérete, a baptista énekes könyvem a 109. számon található. Zeng Jézus nevét, zeng világ, őt angyalok áldjátok.